18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ, határozott az országgyűlés. A TEK október 1-től megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, nevét megőrizve országos hatáskörű szervezetként kerül az ORFK irányítása alá. A jogszabályváltozás nyomán jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik, személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a készenléti rendőrséghez kerülnek. Ezt fogadta el kedden a parlament. Emellett többek között elfogadták a Magyar Agrár Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló javaslatot. A szakmaiság és a politikamentes működés megteremtése érdekében a javaslat szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat vezet be, és kimondja azt, hogy az agrárkamarai tisztségviselő nem szerepelhet országgyűlési képviselő választáskor országos listán, Európai Parlament választáson pártlistán, politikai pártban nem tölthet be tisztséget, továbbá nem lehet kormányzati politikai felsővezető vagy az agrárium finanszírozásában ügydöntő jelleggel résztvevő kormánytisztviselő. Ezután a kamara választott tisztségviselői csak kamarai tevékenységük ellátásával összefüggő, indokolt és számlával igazolt költségeik megtérítésére jogosultak, a költségtérítésen felül személyi juttatást nem kaphatnak. A gazdasági növekedéshez a keresletélénkítés helyett versenyképes kapacitásokat kell teremtenie az új kormánynak. Az eddigi olcsó munkaerőre épülő modell helyett technológia és tudásvezérelt váltás szükséges. A globális értékláncokba pedig elsősorban a szolgáltatóiparon keresztül kell bekapcsolódnia a magyar gazdaságnak, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT a Magyar Gazdaság növekedési pályáját régiós szinten vizsgáló elemzésében. A dokumentum rögzíti, az elmúlt évek stagnálását megtörve a 2026 első negyedévi adatok 1,7%-os gazdasági növekedést jeleztek, ami 3,5 éves csúcsot jelent. Az új kormány fő stratégiai kihívása pedig ennek a növekedésnek a fenntartása lesz. A dokumentum szerint az új kormánynak a kereslet stimulálása helyett a valós, versenyképes kapacitások megteremtésére kell fókuszálnia, aminek feltétele le, hogy a hazai gazdaság a magasabb hozzáadott értékű szegmenseken, például a szolgáltató szektoron keresztül kapcsolódjon be a globális értékláncokba, áll a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzésében. Lélek és algoritmus, megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Idén a mesterséges intelligencia áll majd a reformátusok szászlói konferenciájának középpontjában, augusztus 13-a és 16-a között Balatonszászón. Digitalizáció, eszközfüggés, felhőszolgáltatás, okos otthon, mesterséges intelligencia, önvezető autó, önkiszolgáló kasszák, mindannyian látjuk, tapasztaljuk, merre halad a világ. Életünk minden pontja tele van a mesterséges intelligencia és a digitális lét vívmányaival. Bármennyire igyekszünk nem tudomást venni mindenről, valójában már benne élünk, ezért nem fordíthatjuk el a fejünket, nem zárkózhatunk be, írja a Református Közélet és Kulturális Alapítvány. Hozzáteszik, ideje elgondolkodnunk arról, mi a viszonyunk az életünket átszövő új technológiához és az akarva akaratlanul megváltozott életmódunkhoz. A konferencián olyan előadások hangzanak el többek között, mint a modern technológia és az egyház, AI és lelkipásztori munka, vagy az AI az oktatásban, szabályozás és pozitív gyakorlatok címmel. A tervezett iskolakezdési kiadás mediánja gyermekenként 60 ezer forint, az elsősöknél ez az összeg 100 ezer forint, ami csaknem kétszer akkora, mint a 2-8 osztályos gyermekek esetében, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régiójáték. Az elsősök szüleinek kétharmada legalább 75 ezer forintos kiadással számol, mivel az első tanév előtt több évekre szánt felszerelés kerül egyszerre a bevásárló listára. 39%-uk az iskolatáskát és a tolltartót, minden negyedik család pedig a tanulósarok kialakítását tartja a legnagyobb tételnek. A 2. negyedik osztályosok mintegy 60%-a, az 5-8 évfolyamosok 45%-a a meglévő táskájával kezdi az új tanévet. A költés súlypontja is változik, mindkét korcsoportban a ruházatot és a cipőt jelölték meg a szülők a legnagyobb kiadásként. Az alapvető iskolaszerek azonban így is jelentős tételt képviselnek. A 2.-8. évfolyamos gyerekek szüleinek fele 30 000 forintnál többet tervez ezekre költeni. Aki új táskát is vásárol, leggyakrabban 15-25 000 forintos kerettel tervez erre, az egyéb iskola kezdési tételekre pedig jellemzően 20-40 000 forintot szánnak a kutatás szerint. A szülők többsége az adott havi jövedelméből fedezi a kiadásokat, így azok a szeptemberi családi költségvetést terhelik.
Az időjárásról.
Szerdán sok napsütésre számíthatunk, a derült vagy felhőtlen égbolt mellett csapadék nem lesz. Az északi északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oh,
Rádió kulturális műsora. Kultúra.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti önöket. Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben, ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket.
Ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyó töri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sport is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt. Lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést. Középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatújan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában.
Így Vígada magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dalaikat viszik a közönség elé.
Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam. És hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat. És gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek, fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség. A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc Vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges, táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát. Belehoz
egyszer élmény tűnik el a fényben, de holnap is vár, szabadabban lélegzem, lágy dallam él bennem, lábamban ritmus lüktet, nincs megállás, így de jó, az emléképe átható, mint hűsbor íze bódító, majd újra táncba csáll.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A Pajta Játéktár egész nyáron várja az érdeklődőket. Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét hallják.
Több mint 600 évet visszarepülünk az időben, mert hogy mindenkit vár a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal. Tulajdonképpen itt először is az iskolákat célozzuk. Céloztuk már az elmúlt években is, a tanulókat, tanárokat, mert hogy ez egy élményekkel teli kalandozás lehet a lovagi tornák terén, tudjuk, hogy ez a Diósgyőri vár tövében van, és itt alakítottuk évekkel ezelőtt a Pajta Játéktárat. Ez egy olyan élményekkel teli tanulmányi kirándulás, ahol a gyerekek rendhagyótöri órán vehetnek részt, és ismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, tehát ez a része nagyon interaktív, a középkori betűvetéssel, és még a középkori sportokat is kipróbálhatják. Tehát nagyon sok mindent kínálunk, és gyakorlatilag a várból, a Diósgyőri várból a tematikus előadásokat lehoztuk a lovagi tornák terére pár évvel ezelőtt.
Milyen előadásokról van szó tulajdonképpen?
Hát először is a fegyvermustrával kezdeném, de több előadásról beszélünk. Ezt majd kicsit később az interjú során szeretném érinteni, hogy a szükség hozta a Pajta Játéktárat, mégis nagy siker lett, de lehoztuk a fegyvermustrát, a Diósgyőri vár történetét és a lovagi tornák világát, a középkori szemfényvesztés és a középkori betűvetést, bár hogy revidiálom magam, mert hogy a középkori szemfényvesztés nem volt város előadás, az vadonatúj olyan került bele már ide a Pajta Játéktár előadásainak a sorában. De mi is ez? A fegyvermustra előadás elsősorban a lovakkor fegyvereit, védőfelszereléseit, a lovagi harcmodort, a középkori lovagok életét és a középkorra jellemző különböző harcászati ismereteket mutatja be interaktív formában. Hogyha ezt kibontjuk, akkor érintjük azt, hogy tulajdonképpen hogyan válhatott egy nemes emberből lovag, vagy hogyan válhattak az apródokból lovagok, akik lovagiskolákban sajátították el hosszú éveken keresztül azt a tudást, amit aztán később kamatoztatniuk kellett a csatákban. Kiből válhatott lovag? Hiszen azért nagyon sokan persze, amikor hozzánk látogatnak, akár a várba látogattak, akár ide a Pajtába, akkor nem tudják, hogy ez csak egy szűk szelete, egy szűk rétege a társadalomnak. Egyrészt a nemesi rangot viselők, másrészt pedig akik lovaggá válhattak. Persze ez az egyik legizgalmasabb része, de mégis az fontos tudni, hogy nagyon-nagyon hosszú tanulás várt arra, aki 5 éves korában mondjuk aprótként bekerült egy lovagiskolába, elszakítva az édesanyjától és az édesapjától, és utána mondjuk az udvarba került. Tehát hosszú éveken át tanult, először apród volt, így nevezték azokat, akik 5 és 13 éves kor között tanulták ezt a mesterséget, aztán pedig, vagy ezt a szakmát mondjuk így, aztán utána 13 éves kortól 21 éves korig válhatott valaki, vagy a lovaggá válás rögös útján lehetett fegyvernök, mondjuk így, tehát, hogy itt is lépcsőfokok voltak, és az is érdekes, hogy ezeket a gyerekeket, szó szerint gyerekeket, tehát a 13 és 20 éves kor közti gyerekeket ugyanúgy elvihették már csatába, hiszen a vazallus rendszerben nagyon nagy hűséggel tartoztak a hűbér uruknak, tehát még úgy, hogy a tanulás közben voltak, hát ezért volt az, hogy sajnos nagyon sok apród, vagy nagyon sok fegyvernök is meghalt a csatákban, hiszen teljes volt a, teljesen szolgálni kellett az urukat. Na most, amire vissza szeretnék utalni, hogy nem csak a középkori kartforgatásban, íjászatban és mindenféle fizikai dologban kellett jártasnak lenni, hanem bizony a kultúrában és a tudományok is. Egy lovag azért lehetett ideál, vagy azért lehetett eszmény, de erre majd még a interjú során ki szeretnék térni. Tehát ez a fegyvermustra, gyakorlatilag a fegyvereken keresztül bemutatjuk a lovagság életét, és hát persze itt is érintjük a különböző más társadalmi rétegeket, hogy ők hogy viszonyultak a lovagsághoz. A Diósgyőrvár történet és a lovagi tornák világa, ez a második előadás, tulajdonképpen a vár történetét meséli el, egészen visszanyúlva még a lajoskori vár elé, tehát az Ernyebán féle nemzetségi várhoz, ezért mondtam, hogy a kezdetektől mesél az Anzsú és a reneszánsz fénykoron keresztül egészen a vár elnéptelenedéséig. A hallgatósága vár történetével megismerkedhet, és a 14. századi lovagi kultúra egy szeletével, és a lovagi tornák olykor brutális világával, hiszen nagyon sok hollywoodi, amerikai filmben látjuk a lovagi tornákat is feldolgozva, és én azt el szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez valójában hogy nézhetett ki, ami nem azt jelenti, hogy egyébként ott nem a valós látjuk, sok esetben igen, de azért van, ami el van túlozva, hiszen például csak egy érdekességet felvillantva a rádióhallgatóknak, itt is több szeletével ismerkedhetünk a lovagi tornáknak. Volt egy úgynevezett buhurt, például, ami úgy nézett ki, mint gyakorlatilag mintha lejátszottak volna egy csatát. Tehát nem az, amit a filmekben megszoktunk, hogy egy úgynevezett sorompó mellett ment két teljesen nehéz páncélzatba öltözött lovas katona, és ki kellett egymást ütni a nyerekből. Ez ugye a viadal része, tehát volt a buhurt, a viadal és a torna. Mindegyik máshogyan nézett ki, és más volt a célja, de tulajdonképpen a lovagi tornák azok olyanok voltak, mint ma egy nemzetközi sporteseménynek, vagy egy színházi előadásnak a keveréke. Tehát ott a középkori forgatagban ez szinte mindenki élvezte, és még párhuzamot hoznék az ókorral is, ahogy mondjuk a nagyobb amfiteátrumokban, vagy akár a Kolosszeumban láthattuk a gladiátor játékokat. Azért mondom, hogy nem biztos, hogy teljesen jó a párhuzam, hiszen ezek a küzdelmek nem életre halálra mentek, hál' Istennek, de a nép szórakoztatása az mindenképp cél volt egy ilyen lovagi tornán, és természetesen egy-egy ügyes fegyvernök azt várta ettől, hogy felfigyelnek rá. Azért mondtam, hogy ugyanúgy, mint ma egy nemzetközileg ismert sportol, és hogy még hozzak erre egy példát, ez tényleg úgy kellett elképzelni, hogy volt, aki a lovagi egy idő után, hogy lovagi tornákból élt meg, olyannyira, hogy mint ma egy nemzetközi szintű teniszező, aki állomásról állomásra utazik, így utazott egy lovag felszereléssel együtt, kockáztatva egyébként teszem hozzá az életét is, hiszen azért volt, hogy többször éles fegyverekkel vívtak lovagi tornát, most nem pont a párviadalra gondolok, másrészt pedig ugye még a tompa fegyverek is üthettek olyan sebeket, ami gyakorlatilag a lovag életébe került, vagy az egészségének romlásába. Sokszor van olyan leírás egyébként könyvekben, hogy például amikor kiütötték a nyerekből a lovagot és puffant a földön, hát tudjuk, hogy milyen magasok voltak ezek a csatamének is, meg a lovag, akkor akár eltörhetett a gerince, vagy különböző más problémákat is okozott később. Sőt, hát a lovagi tornák olyannyira veszélyesek voltak, hogy ha jól emlékszem, egy krónika 1240-ből arról számol be, hogy 40 lovag fegyvernökével adta életét például egy ilyen nagy lovagi tornán, ahol persze több száz ember vett részt, de hogyha megnézzük, akkor brutális. A látogatóknak gyakorlatilag ezt szoktam elmondani a vártörténete mellett a lovagi tornák világáról. A vártörténetet pedig úgy tudjuk, hiszen nem látogatható a vár. Tudjuk, hogy a rekonstrukció második szakaszában vagyunk most is, hogy egy úgynevezett, szinte ilyen külső vársétáról beszélünk, ahol megmutatván azokat az oldalakat, az északi oldalt, a keleti oldalt, a nyugati és a déli oldalát a várnak, mindig elmesélem, hogy melyik palotaszárnyban kik laktak, hogy éltek, mi volt ott. Beszélek a kétszintes várkápolnáról, ami egy kuriózum Európában, tehát mindent kívülről mutatok meg. Egyébként az az érdekesebben, hogy legalább ugyanúgy élvezik a látogatók, hiszen képszerűen mondom el, hogy ott van Szent Hedvig csonterekéje, amikor ugye látogatható a vár, például az oltárban, hogy hogyan misészhettek ebben az időszakban a várkápolnában, hogy a déli palotaszárny az a mindenkori királynék palotaszárnya, a keleti oldal, ahol a mindenkori királyok, hát itt jelesül ugye Lajos király élt, nem volt ez összevonva ebből a szempontból, az északi terem, a lovakterem, ami Közép-Európa szinte legnagyobb lovakterme, olyan nagy volt, hogy csak az avignoni pápai palota kihallgató terme előzte meg, tehát hogy felvillantok érdekességeket, és természetesen nem az egész vártörténetet mondja el az ember, hiszen elég idétlenül hatna, hogyha nem megyünk be a várba, és akkor a vártörténetét így mondom el, de amit kívülről érinthetünk, láthatunk, most már gyönyörűen látszanak egyébként, ahogy a kaputornyok emelkednek, ahogy ez a reneszánszban lehetett, és akkor különböző korok szempontjából így mesélek érdekességeket. Úgyhogy ezt így tudjuk megoldani, a lovagi tornák világáról pedig természetesen hol máshol mesélhetnék, mint autentikusan a lovagi tornák terén, hogy nézett ki például egy lovagi aréna, és azt is, amit az előbb elmondtam.
És mit jelent a középkori szemfényvesztés?
Hát ez vadonatúj előadásunk, ez egy szórakoztató bűvészműsor középkori tematikával, melyben a középkorról, illetve a használati eszközeiről is megtudhatnak néhány érdekességet és tényt a látogatók. Minden korosztály számára ajánlott, mert egy igazi bűvésszel dolgozunk. Tehát ez azért fontos, mert nem valaki betanulta, nem én betanultam mondjuk ezt a műsort, és akkor előadom, hogy nem vagyok bűvész, de eljátszom, mintha bűvész lennék, hanem tényleg kollégánk olyannyira bűvész, hogy egyébként, és szerintem ezt meg is kellett említeni az Európa Rádióba, például a gyermekkórházban is, a gyekben is a beteg gyerekeket segíti, és szinte nagyon sokszor megy oda előadást tartani, tehát hogy szerintem ez a szerepvállalás is, társadalmi szerepvállalás is nagyon szép tőle, és nagyon sok helyütt megfordul. Itt az alkímia köntösébe van ez beleöltöztetve. Tehát pont azért, hogy vissza tudjunk menni az időbe, tehát mond is információkat, tanít is, de alapvetően ez elkápráztat mindenkit. Ezt én láttam, hogy szeretik a kicsik is, tehát akik most kerültek általános iskola alsóba, de ugyanígy a nagyobbaskák, sőt még a középiskolások is, amikor jönnek az osztály. Úgyhogy ez a középkori szemfényvesztés, ez tavaly is nagyon ment, nagyon sokan kérték. Ugye ebben nincs száraz tényanyag, semmi nincs, hanem gyakorlatilag egy bűvész show. Körülbelül 10 esztendővel ezelőtt indult el a várban a betűvetés program, amelynek az volt a célja, hogy a Nagy Lajos korabeli írás gyakorlatban kipróbálható legyen. Ez az írásforma valóban nem egyszerű, de néhány alapmozdulat megértése és gyakorlása után kiderül, hogy közel sem lehetetlen. A látogatók ösztönösen a gyerekprogramok közé sorolták a betűvetést, mondtam, hogy én már megtanultam írni, szokták ezt mondani, ám nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek mellé a szülők, sőt a nagyszülők is szívesen csatlakoztak, és akár órákon át élvezettel és nagy elszántsággal próbálkoztak a 14. századi betűformák elsajátításával. És miközben egyre magabiztosabban kanyarították a maniszkulákat, a történeteket hallgatva jobban megismerik egy letűnt korszak mindennapi vagy hétköznapi életét, úgyhogy a középkori betűvetés is gyakorlatilag ezt hozza el. Azért ide hozzátenném, hogy ez tényleg ne egy unalmas írásórának gondoljuk, hiszen kolléganőm teljesen beöltözve viseletben mesél közben, ahogy itt próbáljuk egyébként nagyon nehéz írásjeleket, tehát most a mai korunkban nehéz írásjeleket kanyarintani, ő közben hétköznapi történeteket mesél és sztorizik, úgyhogy hihetetlenül elröppen, és majd erről fogunk beszélni, de most, ahogy voltak nálunk a szakmai csoportból sokan, hát nagyon élvezték. Még olyannyira, hogy ilyen 30 percre hirdettük meg ezt a betűvetést, és 40 vagy 45 percnek kellett leállítani, hogy hát másik program is van, amire át kéne mennünk, de még mindenki mindenáron még az utolsó betűket és ilyen kis maniszkulákat kanyarítani akarta, úgyhogy sikere van ennek is. Tehát ezeket hoztuk le, ezeket az előadásokat, amivel gyakorlatilag kompletté tesszük azt, hogy a pajta játéktár élvezhető legyen, és hogy tudásanyagban is kapjanak valamit a látogatók. A középkori és a népi fajátékok és az előadások mellett, amik nagyon mennek, tehát e köré épül tulajdonképpen a pajta, ami azért fontos, mert ezek úgy lettek megalkotva, ahogy a középkorban lehettek. Nem minden autentikus természetesen, de a legtöbb játék igen. Tehát ez azt jelenti, hogy a középkorban is játszhattak ezzel a gyerekek, és ebből gyűjtöttünk. Egyébként ezt nagyvárosi rendezvényeken is, mert ugye legtöbbször kivisszük a pajta játéktára, legyen az gyereknap, most legutóbb ez volt például, hogy oda vittük, kéz jut eszembe, és szinte nincs megállás annak a kollégának, aki oda kimegy, egész nap figyelnie kell, hogy azokat a játékokat rendeltetésszerűen használják, de hogy arra utaltam, hogy mindig voltak nála. Tehát, hogy ez egyébként közkedvelt nagyon. És vannak a középkori sportok, amire szeretném ezt nagyon felfűzni, az íjászat, a fegyverhajítás és a fegyvertapogató. Íjáztatás természetesen csak akkor, hogyha külön ezt kérik, akkor vállalunk abból a szempontból, hogy megmutatjuk, hogy hogyan is lehet ezt csinálni, viszont dobócsillag, csatacsillagdobást folyamatosan, meg kelevészhajítás is van, azt is nagyon élvezik, van egy rendes céltáblánk, természetesen minden biztonsági előírást betartva, tehát kollégám ügyel arra, hogy minden gyerek egyedül álljon ott a céltábla előtt, ne az legyen, amikor dob, ne az legyen, hogy körülötte ott vannak a gyerekek, és megsértik egymást, hiszen azért ez a csatacsillag is, és a kelevéz is egy veszélyes üzem, régen is az volt, még hál' Istennek semmilyen probléma nem történt, de tényleg nagyon figyelünk. Tehát íjászat van, ezek a dobások, és a fegyvertapogató is, ahol egyébként még a láncinget is megemelhetjük, vagy akár felpróbálhatjuk, megnézzük, hogy mitől lehet egy ilyen láncing 12-15 kiló, ami egyébként úgy tűnik, hogy egy kis lezser ingecske, aztán amikor felveszik, pont az előző szakmai napon, amikor felvette az egyik fiatal egyetemista hölgy, hát meglepődött, meg a sisakot, hogy azért ez milyen nehéz egész nap ebben lenni, és ez még csak a láncing gyakorlatilag, ezen még nincs rajta melvértezett, lábvért, vagy bármi más, ami még brutálisabb, hiszen tudjuk, hogy 40-50 kiló volt a teljes vértezet egy lovagon. Úgyhogy nem elég, hogy saját maga még enervált volt mondjuk a csata, nem tudom, hanyadik órájában, de még ezt is cipelnie kellett, de hát egy lóvértet is úgy képzeljünk el, hogy a 600 kilós állaton mondjuk, vagy 500 kilós állaton 150 kiló csak a vértezet, hogy ne sérülhessen úgy az állat. Úgyhogy ezekről is beszélünk, és meg lehet tapogatni, meg lehet fogni, fel lehet próbálni, és lehet kérdezni, ez nagyon fontos, hogy utána mindig kialakul egy ilyen beszélgetés, akár klikkesedve, akár ha egyes emberekkel foglalkozunk csak.
Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy interaktívak a foglalkozások mindenképpen.
Igen. És tavasztól, ahogy itt beszéltünk is, tavasztól egészen késő őszig várjuk hétfő kivételével hétköznapokon, tehát kettő péntekig a csoportokat. Van itt olyan, aki a tábor szervez úgynevezett programot, és a pajta játéktárat jelöli meg, tehát iskolás táborra van, aki tényleg osztálykirándulásra hozza a gyerekét. Legutóbb volt, szinte minden évben van Debrecenből csoportunk, de telefonon kerestek Sárospatakról is. Tehát hogy nem csak arról beszélünk, hogy Miskolc és Miskolc környéki iskolák, és hál' Istennek ez évek óta működik. 10 és 15 óra között egyébként általában hétköznapokon normál munkaidőben, most értsék jól a hallgatók, tehát napközben vannak ezek a foglalkozások.
Említetted a beszélgetés elején, hogy a szükség szülte tulajdonképpen a pajtát. Mit jelent ez pontosan?
Rekonstrukció második üteme, amikor elkezdődött 2021-ben, hogyha jól emlékszem, akkor költöztettük le a várat, akkor mindenképpen szerettük volna, hogyha nem merülnek feledésbe ezek a előadások, sem a középkori sportok, azt, amit ugye mi garantált tematikus hétvégéken adtunk a látogatónak, akár télen mondjuk bent a lovakteremben, nyáron már az udvaron lehetett tartani, akár a fegyvermustrát, meg az előbb említett előadásokat, hát pont ez volt a pajtának az egyik alapgondolata, és így alakult ki. A dekorációt azt a kollégáim, ugyancsak a kollégáim csinálták zseniálisan, hogy a lovagi tornák tere hátulján leválasztják ezt a kis részt, és ott azt mindenki tudja, mert gyakorlatilag már maga a belépésnél a nagy kapunál is hirdeti ezt tábla, hogy pajta játéktár, tehát hogy eltéveszthetetlen, hogy megtalálják ezt. Ez azért volt jó, mert ugye tematikus családi napokat is indítottunk rá az elmúlt években. Reméljük, hogy ez most is visszatér, amikor bárki, tehát meg voltunk nyitva mondjuk vasárnap, és akkor bárki betérhetett, aki éppen arra járt, be is tértek, egyébként elmondom, hiszen ugye látták a várat, akkor még nem ebben a formájában, mint most, hanem még a építkezés elején, és hát felkeltette az érdeklődés, hogy mi folyik itt, tehát hogy hál' Istennek nincs ott minden zárva, de mondom, az osztálykirándulásos történet az viszont folyamatos, tehát az minden évben ment, még akkor is, amikor esetleg nem hirdettünk tematikus családi napokat, úgyhogy nagyon a szükség szülte, de felfutott ez a pajta az elmúlt években. Igazából nagyon jók a visszajelzések, és örülnek az emberek, hogy kapnak valamit a várból, és az építkezés alatt is kaptak valamit. Úgyhogy ezt mondhatjuk, hogy egy szükség szülte, de sikertörténet.
És ugye játéktár a neve, de nem jelenti azt, hogy a játék csak a gyerekeknek szól.
Hát abszolút nem, pont ez a családi napokon látjuk azt, hogy sokszor a család együtt játszik egy-egy ilyen középkori játékkal, és nagyon örülnek ennek. Úgyhogy nem, meg ezek a játékok nincsenek korhoz kötve, tényleg nincsenek korhoz kötve. Nagyon sok olyan játékunk van, amit például a lengőteke, mondjuk egy ilyet, amit ugyanúgy felnőttek is szoktak máshol is játszani, csak ez most a tematikájában középkori, meg kinézetében is.
Repüljünk vissza együtt több mint 600 évet az időben. Ezzel a mottóval a Pajta Játéktár előadásokkal, középkori sportokkal és középkori játszóházzal várja az érdeklődőket. A lovagi tornák terén a látogatók olyan élményekkel teli előadásokon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek a Diósgyőri vár történetével, a lovagi kultúrával, a lovagi tornák világával, a középkori fegyverekkel, amit kézbe is foghatnak, a középkori betűvetéssel és a középkori sportokat is kipróbálhatják. A témában a kultúra mai vendége Tamás Krisztián, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzsere volt.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultúra.
Így vígod a magyar címmel operett gálát rendeznek az Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dadaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallják.
Én, mint operett primadonna már jó pár éve szerepelek a Miskolci Nemzeti Színházban, és az operett műfaja talán a legkedvesebb a szívemhez. Az elmúlt években több helyen is léptem már fel, hát sőt mondhatom, hogy úgy indult az egész operettes karrierem, hogy különböző fesztiválokon, koncerteken, idősek napján is sok-sok operett koncertet adtam, illetve részese voltam, résztvevője voltam, és hogy az Akropolis szabadtéri színpadon talán valamikor, nem is tudok már időpontot mondani, de nagyon régen léptem fel még a Peller Karcsékkal egy csapattal, de hát az még abban az időben nem is volt felújítva az Akropolis szabadtéri színpad, de most csodálatos környezetben, egy megújult színpadon, megújult nézőtéren már egy jó pár éve élvezheti a közönség a különböző zenés műfajokat, és gondoltunk egyet, hogy összeállunk így hárman a két fiúval, és csinálunk egy remek fergeteges operett gálát, amiben tulajdonképpen az operettek legismertebb, legszeretettebb remekeit adjuk elő, egy-két meglepetéssel is, amit ugye nem mindig hallhat a közönség.
Ki a két fiú, mit tudhatunk az estről?
A két fiú, Jenei Gábor és Kovács Gábor, úgyhogy két Gáborral vagyok övezve, két fiatal tehetséges művész, mert a Jenei Gábort nagyon régóta ismerem, és talán nem titkot árulok el azzal, hogy őt még valamikor a gimnázium utolsó évében, már mint mikor ő volt gimnazista, akkor ismertem meg, úgyhogy megkért engem arra, hogy tanítsam énekelni. Tehát tulajdonképpen egy tanár-diák kapcsolatból lett egy kollegiális kapcsolat, és mondhatom, hogy baráti kapcsolat, mert több mint 10 éven keresztül együtt jártuk a környező településeket, illetve Erdélyben is voltunk, több ízben, Budapesten is léptünk fel, Siófokon is, tehát nagyon-nagyon sok helyen, szerte az országban is a környező településeken, és hát mondhatom, hogy együtt már mindenfélét énekeltünk. Nem csak operettet, musicalt is, tehát más műfajokat is, de elsősorban azért az operett műfajában dolgoztunk együtt. Kovács Gáborról pedig azt kell tudni, hogy ő Olaszországban tanult énekelni, egy kiváló tenorista, és miskolci kötődésű, azt még Jenei Gáborról is elmondanám, hogy ő is Miskolc környéki Varbóról származik, ő most a Madách Színházban is szerepel, Kovács Gábor pedig Debrecenben, a Kolozsvári Operában, Budapesten is, tehát ő mondhatnám, hogy szabadúszó és sokfelé megfordul az országban. Vele is dolgoztam már egy párszor együtt az elmúlt években, és akkor így összeálltunk, tulajdonképpen ez egy baráti kötődés is mind a hármunk részéről, és nagyon szeretjük ezt a műfajt, úgyhogy élvezetes minden perc, amit együtt dolgozhatunk.
Könnyű együtt dolgozni velük?
Igen, természetesen. Mivel mondtam, hogy főleg Jenei Gáborra már szinte egymás minden szempillantásából vagy rezdüléséből tudjuk, hogy mit akar a másik. Tehát összeszokott páros vagyunk, de a Gábor is nagyon-nagyon rugalmas és rendkívül tehetséges, úgyhogy számunkra ez nem munkának tekinthető, hanem is kikapcsolódásnak, mert azért abban több a fizikai munka, mint hogy ez kikapcsolódás legyen, de mindenképpen egy feltöltődés, és mindenképpen egy örömteli dolog.
Hogyan áll össze a repertoár?
Mint ahogy már említettem, hogy az operettek gyöngyszemei. Tehát Kálmán Imre nagy sikerű operettjeiből, a Csárdás királynőből, a Marica grófnőből, a Cirkusz hercegnőből adunk részleteket. Lehár Ferenc vígözvegyéből is elhangoznak részletek, de van egy kis Strauss is, tehát Denevérből is felcsendül egy melódia. Mágnás Miskából, a nagy csárdásokat, mindent összeválogattunk a program második felében, tehát az úgy építettük fel, hogy az első rész azért az a líraibb, a fülbemászóbb, kedvesebb, szívhez szólóbb dallamokat hoztuk a közönségnek, és a második rész az egy fergeteges táncos produkciónak is mondhatom, hiszen nem kíméljük a cipőnket sem, és természetesen a közönséget sem, mert arra biztatjuk őket, hogy velünk énekeljenek, úgyhogy ez mindenképpen egy interaktív este lesz.
Tulajdonképpen hogyan dől el ilyenkor, hogy mi minden szerepel a kínálatban, a repertoárban?
Hát mind a hárman a kedvenceinket hozzuk, és természetesen azon túl, hogy a kedvencek, azért úgy raktuk össze, hogy stílusban is megfeleljenek egymás után következve a számok, illetve hát számunkra nagyon fontos az, hogy nem csak elénekeljük a dalokat, hanem azért ez látványban is megfeleljen a közönségnek, tehát úgy is össze kellett válogatnunk a dolgokat, hogy tudjak közben öltözni. Illetve hát a fiúk is vesznek azért fel más-más ruhát, főleg a második részben, meg hogy ne legyen unalmas a közönség számára, egyszer az egyik fiú, aztán a másik fiú, aztán én, aztán egy duett vagy egy tercet, tehát hogy változatos legyen és mozgalmas legyen.
Mi a tapasztalat, Miskolcon van értő-szerető közönség?
Én úgy látom, hogy igen, hiszen tudjuk évek óta a színházban is mindig nagy sikerrel és teltházzal mennek az operett előadások, és ilyenkor nyáron is szüksége van az embereknek arra, hogy könnyed kikapcsolódás legyen, de minőségi és szórakoztató.
Kiknek szól tulajdonképpen ez a gála?
Ugye ez mindig egy nagy kérdés, és mindig valaki, ha bárkit megkérdezünk, akkor zsigerből azt válaszol, hogy az idősebb korosztály szereti az operettet. Ugye ez valahol így van valóban, hogy az idősek nagyon-nagyon élik ezt a műfajt, és számukra ez szinte természetes, és minden számot ismernek, és dúdolnak, és énekelnek velünk együtt. De azt kell, hogy lássam, hogy a fiatalok is nagyon szeretik. Tehát ott többfelé járunk ugye fellépni az országba különböző rendezvényekre, és hát a gyerekek is ott vannak a színpad előtt, és táncolnak, és énekelnek velünk. Tehát én azt mondom, hogy ez egy nagyon széles korosztályt megérintő és megszólító műfaj. Tehát nem kell azt úgy leírni, hogy csak az öregek szeretik. Hát hál' Istennek ez nem így van. És ugye azt talán még nem mondtam, hogy ez már a második gálánk idén, mert nyár elején, július 3-án ezt a gálát már az Akropoliszon egyszer bemutattuk, és nagy örömömre nem csak az idős korosztály jött el, hanem láttunk 20 éveseket és fiatalokat és középkorosztályt is, tehát tényleg széles körül az érdeklődés.
Hogyan kell készülni egy ilyen gálára? Kell még azért, hogyha ez már a második, akkor is?
De a készülés az mindig abból áll, hogy egyrészt azért át kell nézni, hogyha olyan dalokat, vagy hát van is benne olyan dal, amit nem sűrűn énekelünk együtt, meg én is akár szólóban, tehát azért át éneklem előtte, de azért a többsége már annyira benne van a repertoárba, hogy olyan különösebb gyakorlást nem igényel. Maximum a koreográfiákat kell azért megnéznünk, hiszen, mint mondtam, a második részben azért ott táncok is előfordulnak. Azt ugye hárman összeraktuk még a nyár elején, hogy mi legyen, hogy legyen, kinek mi áll jól, hogy hozzuk össze, hogy mutatós is legyen, de azért mind a hárman meg tudjuk csinálni a táncokat. Tehát ez valószínű már csak az előadás előtt 2 órával ugye ott találkozunk, és akkor egy hangbeállás keretében a táncokat azért átnézzük, és akkor már mehet is a produkció.
Így Vígada magyar címmel operettgálát rendeznek az Akropolisz szabadtéri színpadon augusztus 21-én 18 órától. Az est szereplői Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor, akik az est repertoárjában kedvenc dalaikat viszik a közönség elé. A gáláról Eperjesi Erika operaénekesnőt hallották.
Kultóra. Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultóra.
miért van az, hogy én mégis veled vagyok? Soha nem volt olyan, hogy én ébren álmodnék. Sosem fájt még ilyen szörnyen szívem senkiért. Egy kedves szótól majd elolvadok. Ezért van az, hogy én érted oda vagyok.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából.
Kultúra.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak. Éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Fogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány éve rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom,
Hiába igyekszem olyan nagyon, s legrosszabb, hogy fel se tűnik. Legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutot, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Voltam már, szúrozzák a szemekben, mindig rosszkor nevettem. Szerettem, voltam már copfos kislány zavarban, elszállt autó kanyarban, de még nyúl is kalapban. Váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség. Lennék még, mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.